Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, ezen a áldott vasárnapon, július végi vasárnapon. Engedjétek meg, hogy az apostol szavait is közvetítsen felétek, felénk. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Ebben a közösségben legyünk ebben az órában és egész életünkben. Kezdjük az Isten dicséretét a 172. énekünknek az éneklésével. Az új énekeskönyvünk 172. énekét énekeljük, Találkozni jöttem veled. Sorozatunk következő része a Kolossé-beli gyülekezethez írott levélnek a harmadik fejezetéből a 12. verstől a 17. versig tartó ige szakasz. Tekintettel arra, hogy egy kicsit hosszabb ez az ige szakasz, kérlek benneteket testvéreim, hogy helyeteket elfoglalva alázatos és nyitott szívvel hallgassuk meg Isten igéjét. Tehát Pál apostolnak a Kolossé-beli gyülekezethez írt levelének a harmadik fejezetéből a 12. verstől így hangzik az ige. Öltsetek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon, úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok, vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek, ő általa. Hát tegye Isten áldottá az igét, amit hallhattunk, hogy ne csak hallgatók legyünk, hanem legyünk ennek cselekvői is, ezért imádkozzunk közösen. Mennyi édesatyánk, hálával állunk meg előtted azért, mert ezen a mai napon is tart a kegyelem, és azért, mert te könyörületes szívvel vagy felénk. Hálával köszönjük meg neked azt, hogy ezen a napon is értelmet adsz az életünknek, és ebben a napban is van olyan, amit csak ránk bízol, amit nekünk kell megcselekedni, amit nekünk kell mondani. Köszönjük azt, hogy gyermekeid lehetünk, azt, hogy te szerető atyánk vagy, az, hogy ez a kapcsolat éltet és tart bennünket, és az, hogy te soha nem hagysz bennünket árván, hanem minden napot, minden percet és minden órát arra használsz, hogy a közelünkbe légy, hogy velünk légy, hogy taníts bennünket az útra, amire elhívtál. Urunk, bevalljuk neked, megvalljuk előtted, hogy bár elköteleződtünk arra, hogy veled éljük az életet, mégis olyan sokszor előfordul, hogy nem tudunk szeretetben élni, és nem tudunk szeretetben járni. Olyan sokszor úrrá lesz rajtunk gyarló emberi természetünk, és bizony az is előfordul, atyánk, hogy szégyent hozunk rád szavainkkal és cselekedeteinkkel. Arra kérünk most, Istenünk, hogy legyen ez az istentisztelet alkalom arra, hogy ne csak a kegyelmes Istennel tudjunk találkozni, hanem te világíts meg a mi életünkben azokat a pontokat, amelyek nem kedvesek előtted, amelyek megszomorítanak téged, és te idézd fel bennünk az emlékeinkben azokat a történéseket, amikor nem szeretetben jártunk el, és amikor megszomorítottunk téged. Kérünk, hogy bocsáss meg ezeket. Kérünk, hogy ha lehet, segíts jóvá tennünk. Kérünk, hogy ne csak feléd tudjuk rendezni a botlásainkat, hanem azok felé is, akikkel szeretetlenek voltunk. Kérünk, hogy újíts meg bennünket ezen az istentiszteleten, és a te kegyelmed és szereteted öleljen át minket ebben az órában is. Arra kérünk, atyánk, hogy az ige hirdetés emberi szavai, azok lehessenek sokkal többek annál. Legyenek azok a te igéid, legyenek azok a te ölelő karjaid, legyenek, Uram, azok a te kegyelmes eszközeid. Így kérlek, nyisd meg mindannyiunk szívét magad előtt, hogy jelenlétedbe jöhessünk igazán, hogy megállhassunk ebben a szerető légkörben, és megerősödhessünk abban, akik általad lehetünk. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Az ige hirdetésére készülve a 165. énekünknek az első versét énekeljük. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Az az ige, ami ezen az Isten tiszteleten, az Isten tiszteletünk alapigéje, az a már felolvasott ige szakaszban található a Kolossébeli gyülekezethez írott levél 3. fejezetében, ennek a 3. fejezetnek a 17. verse. Amit pedig szóltok, vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Engedjétek meg, hogy egy kicsit visszatekintsünk a Kolossi levélből eddig elmondottakra. Ugye a Kolossi-beli gyülekezethez írt levelet úgy kezdi az apostol, hogy beszél Jézus Krisztusnak az isteni méltóságáról. Arról, hogy kicsoda ő igazából, hogy ki ő nekünk, hogy hogyan jött közel benne az Isten, és hogy hogyan váltott meg bennünket Jézus Krisztus által az Isten. Beszél arról az apostol, hogy Krisztus általa teremtette a világot, hogy Krisztus az, akin keresztül megbékéltette magával a világot. Beszél arról az apostol, hogy Jézus Krisztus az egyháznak a feje, hogy ez nem holmi emberi kezdeményezés, hanem az Istentől jövő indulat, az egyház maga, aminek Krisztus a vezetője, Krisztus a feje, Krisztus az, akihez igazítani kell a gyülekezeteknek az életét, és beszél arról, hogy nincs másban üdvösség, nincs másban út az Istenhez, hanem csak Krisztuson keresztül, ugye úgy mondja ő, hogy általa van üdvösségünk. Tehát ő az, akin keresztül igazán közösségünk lehet az Istennel. Másban is kereshetjük, keressük is, másban is láthatjuk az ő árnyékát, az ő vetületét, de igazság szerint igazából Krisztus az, aki meg tudja nekünk mutatni az Isten valóságát. Majd aztán arról ír az apostol, hogy a Krisztusban való keresztség által az óemberünk ugye eltemettetett, és az új emberünk feltámadt. Milyen szimbolikusak ezek a szavak. És ugye itt felnőtt keresztségről van szó, tehát arról a fajta keresztségről, amikor felnőtt emberként felelősség teljesen, ismerve azt, amiről dönteni akarok, én úgy döntök, úgy határozok, úgy igazítom ezután az életemet, hogy Istennel akarok élni, Istennel akarok járni. Miért? Azért, mert történt valami az életemben, ami ehhez a döntéshez vezetett. Mert a tudatommal, a szívemmel, a lelkemmel valamit megéreztem abból a hatalmasságból, aki az Isten maga, abból a kegyelemből és abból a szeretetből, aki az Isten maga, és ez azt a döntést hozatja meg velem, hogy én nem akarok enélkül tovább élni. Én ezt a kegyelmet, ezt a szeretetet meg akarom ragadni, és ebbe akarok kapaszkodni egész életemen keresztül. Vagyis, szoktuk ezt ugye egyházi körben úgy mondani, hogy megtérek, hogy visszatérek, hogy odafordulok az Istenhez, hogy döntést hozok az Isten mellett. És ezt követően kezdődik el egy folyamat, ugye Pál apostol is itt kezdi el taglalni, hogy mi mindent jelenthet ez. Egyfelől, ugye, tehát ezt a folyamatot egyrészt úgy hívjuk, hogy a megszentelődésnek a folyamata. Hogy egyre inkább szent leszek, vagyis, hogy egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá leszek. Egyre inkább fog az életem hasonlítani egy olyan élethez, amit az Isten elválasztott, amit az Isten betölt, ami az Istené. És egyrésztről, ugye erről ír a harmadik fejezet első verseiben az apostol, hogy megöljük azokat a cselekedeteket, azokat a szavakat az életünkben, azokat az indulatokat, ami szeretetlenségből fakad. Másrészt pedig, és erről beszél a mostani ige szakaszunk is, hogy felöltjük a szeretetnek a cselekedeteit. És egyre inkább, egyre jobban Krisztushoz válunk hasonlóvá. Azzal kezdődik ugye a mai ige szakaszunk, hogy öltsétek tehát magatokra azokat a cselekedeteket, amiket az Úr veletek is tett, velünk is tett az Úr. Tehát, hogy nem kitalálni kell ezt, nem gondolkodni azon, hogy jaj, hát most mit is kéne cselekedni, hogy is néz ki egy keresztény ember, hogy miben is mutatkozhat meg igazán az, hogy én Krisztushoz tartozom, hanem nagyon pontosan ott van előttünk a példa, mondja az apostol, azokat tegyétek, amiket Krisztus tett. Ő a példa. Az ő életét szemléljétek, az ő cselekedeteit másoljátok, az ő szavait gyakoroljátok, és azt tegyétek, amit ő tett. És nem csak úgy általában ő tett, hanem amit velünk tett. Visszaemlékezve arra a bizonyos fordulópontra az életemben, amikor megéreztem ezt a kegyelmet és ezt a szeretetet. Amikor megéreztem azt, hogy mit tett velem, és mit tesz velem az Isten. Hogy mennyire szeret, hogy a kegyelem mennyire tart, hogy a bűneimre van bocsánat, és amikor átélem ezt a szabadságot, azt, ha igazán átélem, ha igazán megtapasztalom az Istent, akkor ezt senki és semmi elvenni nem tudja tőlem. mert mindig emlékezni fogok rá. Tehát ahogyan ő volt velem könyörületes, én is ugyanúgy legyek az. Ahogyan ő volt jóságos, én is ugyanúgy legyek az. Ahogyan ő alázattal viselt el dolgokat, viselt el engem, meg az én bűneimet, ugyanígy legyek én is alázatos az Isten előtt. Amilyen szelíd ő volt és tudott lenni, ugyanolyan szelíd legyek én is. És amilyen türelmes volt velem, és türelmes velünk az Isten, ahogyan ő elviselt engem a hűtlenségem idején, és elvisel most is, amikor hűtlen vagyok, és elbukok keresztény emberként, na úgy legyek én is türelmes másokkal szembe. És ahogyan ő megbocsátott nekem, akkor abban a bizonyos fordulópontban is megbocsátja nap mint nap, amikor szeretetlen vagyok, ugyanígy tudjak én is megbocsátani azoknak, akik ellenem vétkeznek. Öltsük ezeket a tulajdonságokat magunkra. Vegyük fel ezeket a tulajdonságokat. Olyan szép a görög szöveg egyébként, és olyan kifejező, mert ezt írja, hogy engedjétek Isten lelkét beköltözni a ti lelketekbe. Tehát ez az öltsétek föl, ez valamilyen ajtónyitás. Engedjétek be az Isten lelkét, a lelketekbe, a lelkünkbe, hogy ő formáljon, hogy ő tanítson, hogy ő vezessen, hogy otthon legyen bennünk az Isten. Ugye amikor valakinek azt mondjuk, hogy érezd magad otthon nálam, akkor ez gyakorlatilag feljogosítja őt arra, hogy mindenhez hozzányúljon, hogy mindent használjon, ami a miénk, hogy mindent kidobjon, amit szemétnek ítél, és úgy bánjon az én dolgaimmal, vagy a mi dolgainkkal, mint a sajátjával. Ugye ez nagy bizalom és nagy felhatalmazás a másik felé. De erre szólít fel bennünket az ige, hogy Istennel tegyünk így. Hadd érezze magát otthon nálunk az Isten lelke, az én lelkembe, mert fogadom őt. Azért, mert bízok benne. Azért, mert kulcsot adok neki. Azért, mert őszinte vagyok. Azért, mert megmutatom a legbensőbb szobámnak a dolgait is. Nem csak azt, ami szép, meg jó, meg ki van takarítva, hanem azt is, ami nem annyira szép, meg nem annyira jó, meg lehet, hogy még nincs kitakarítva. Olyan ez egy kicsit, mint amikor karácsonykor szoktuk ugye Mária történetét elővenni, vagy szemlélni. Tehát ahogyan ő élt a hétköznapokban, és amennyire ő otthon volt az Istennek. Amennyire ő engedte, hogy nagy dolgokat vigyen véghez az Isten az ő életébe. Erre hív bennünket is az ige. Adjunk otthont az Isten lelkének. Vegyük fel, öltsük magunkra az Isten lelkét. Mindez akkor következik be, akkor tudjuk beengedni a szerető Istent az életünkbe, akkor tudjuk ezt a teljes felhatalmazást és jogosultságot adni neki, akkor lesz ez az ajtónyitás egy folyamattá az életünkbe, hogyha ha ténylegesen feltámadtunk a Krisztussal, tehát hogyha tényleges találkozás történt, hogyha tényleg megérintette a szívünket, és gondolkodtam sokat, hogy hogyan lehet ezt a tényleges találkozást jól elmondani, vagy visszaadni szavakkal. Tehát amikor nem csak valami felületes megérintődés van, nem csak amikor egyes esetekre engedem be az Istent az életembe, hanem a teljes életemet oda tudom neki adni. Amikor igazán átérzem azt, hogy mennyire semmi vagyok igazából, hogy mennyire törékeny vagyok, hogy mennyire álszent tudok lenni, hogy mennyire ítélkező tudok lenni másokkal és magammal pedig nem. Amikor látom saját valómat, és persze nyilván ott van az is, hogy jó értelemben ki vagyok én. Tehát, hogy látom, hogy mi mindennel áldott meg az Isten, és mennyi jó tulajdonságom van, amit használni akar az Isten. Amikor úgy igazán látom magam az Isten színe előtt, ez a kapcsolat, ez a otthon érezni magát, ez csak akkor tud működni, hogyha odaadom a teljes valómat, ha ténylegesen megérint engem az Isten. És persze vannak ebben a kapcsolatban, mint mindegyik kapcsolatban, hullámvölgyek, mélységek és magasságok, nehéz időszakok és könnyebb időszakok, eltávolodás és nagy egymásra találás, de hogyha ténylegesen megtörtént a találkozás, akkor az iránta való szeretet és hála, az mindig ott van bennünk. Bármilyen nehéz időszak jön, bármennyire érzem azt, hogy most eltávolodtam az Istentől, vagy ha haragot érzek iránta, vagy ha nem értem őt, de az alap, az mindig megvan, hogy szeretem az Istent, és hálás vagyok neki. És bizony, nagyon szeretjük ugye emlegetni azt, hogy kegyelmes Isten, meg szerető Isten, és talán mostanában keveset beszélünk arról, hogy bizony következménye van annak, amikor a Krisztus mellett döntést hozok. Következménye van annak, hogy kimondom, hogy én az Istennel akarok járni, és az Istent akarom szolgálni, és az ő kezét akarom fogni, és hozzá akarok tartozni. Látszódnia kellene a tetteinkben és a szavainkban, hogy nálunk otthon, a lelkünkben otthon van az Isten. Hogy az én lelki otthonomban valaki más lakik már, valaki hatalmasabb, valaki kegyelmesebb, valaki szeretőbb, valaki olyan, aki ura az egész világnak. Mert oda maga a szeretet költözött be. Tehát ennek látszódnia kellene. Van egy mondás, talán mindannyian ismeritek, vagy hallottátok már, házaspárokra szokták mondani, nem mindig pozitív értelembe felénk, amikor az egyik fél a másik hatására megváltozik, és ezt a változást a környezet is érzékeli, akkor azt szokták mondani ilyenkor, legalábbis arra mi felénk, hogy amiben élsz, azzá válsz. Akivel élsz, olyanná formálódsz át te is. Átvesszük ugye egymás tulajdonságait. Van, hogy jókat, és van, hogy rosszakat. És akkor, amikor időt töltünk a másikkal, amikor sok időt töltünk a másikkal, akkor ragadnak ránk dolgok. Vagy szokták azt is mondani általában ugye a feleségre, vagy én legalábbis a feleség kapcsán hallottam, és nem mindig pozitívan, de szokták azt mondani, hogy egy asszony vagy négyzetre emeli a férjét, vagy gyököt von belőle. Azt hiszem, hogy ez is valami hasonlót fejez ki, mint az előző mondás. De mit is akarok ezzel mondani? Tehát, ha én a szerető Istennel élek, és ha én átadom neki az életemet, akkor ő hatással van rám. Mert engedem, hogy ez a hatás ott legyen, körülöttem, bennem, és hasson. Tehát nem lepereg rólam, hanem munkálkodik bennem. Tehát négyzetre emel engem, és olyanná válok, mint ő. Amiben élsz, azzá válsz. Ha Istennel élsz, akkor egyre inkább istenivé, krisztusivá válsz. Nyilván, ha nem, akkor nem. Akkor valami mássá válunk. Akkor valami más lesz ránk hatással, akkor valami más fog bennünket formálni, nem az Isten. Tehát minél több időt töltök vele, annál inkább Krisztus képűvé formálódom, és olyan leszek, mint ő. És mivel beengedtem őt az otthonomba, ebből bizony nem csak az következik, hogy élvezem ennek a kapcsolatnak a számomra meglevő előnyeit. Tehát ugye egy kapcsolatban, ha csak én kiveszek mindig, akkor az egy önző kapcsolat a részemről. Hogyha egy kapcsolatban én soha nem adok semmit, akkor az csak egy egyirányú kapcsolat. Tehát az Istennel való kapcsolatom sem szabad, hogy csak olyan legyen, hogy én kiveszem belőle a kegyelmet, a szeretetet, a megbocsátást, az örömöt, a jót, az áldásokat, és közben meg semmit nem adok a magam részéről, hanem bizony illene ugye odafigyelnem és adnom nekem is a másik fél számára, még akkor is, ha Isten ezt nem várja el feltétlenül. De azért illenék, nem? Azért kellene magamat is egy kicsit oda tennem, odaadnom, és adnom valamit. Felelős vagyok azért, hogy a másik fél irányában mit mutatok. Amit értem tett, az alapján szeretnem és tisztelnem illenék őt. Ugye ez eszembe jutott az, hogy egy házasságban is, és bocsánat, hogy sokszor így a házasságot hozom példának, de az ugye egy olyan szoros kapcsolat, ami nagyon szépen kifejezi az Istennel való kapcsolatunkat is. Tehát, hogyha én a házasságomról, vagy a házastársamról kifelé a gyülekezetben, vagy a munkahelyemen, vagy ott, ahol nincs ott a társam, a férjem, tiszteletlenül és szeretet nélkül beszélek, akkor a kívülálló nem azt fogja gondolni, hogy milyen áldott és szép ez a kapcsolat, hanem bizony rossz szallással fog tekinteni erre a kapcsolatra, meg rám is. És ugyanilyen az Istennel való kapcsolatunk is, hogy ha én az Istennel való kapcsolatomat nem tisztelettel és szeretettel mutatom be a kívülállók számára, akkor bizony ne csodálkozzak azon, hogyha nem jó szemmel, vagy nem vágyakozással néznek erre a kapcsolatra. Tehát, amit esetleg megtérésem, Isten felé fordulásom előtt megtettem, azt most már, amikor elköteleztem magam az Isten mellett, nem feltétlen tehetem meg. Nem jó dolog az például, hogyha az Istennel való fájdalmaimat, vagy nehézségeimet, vagy a gyülekezetben levő problémákat olyan emberrel osztom meg, aki nem érti, aki nincs benne, aki még nem talált rá az Istenre, mert benne visszatetszés kelt ez az egész. Nagyon komolyan kell vennünk azt, hogy kinek beszélünk és miről. És ugye ez egy nagyon ilyen penge él, mert óvakodnunk kell attól, hogy képmutatásba sodródjunk, és csak úgy adjuk elő a dolgokat, hogy minden szép és minden jó, mert hogy nyilvánvaló, hogy ez nem lehet igaz egy emberi közösségben. Még akkor sem, hogyha az Istenhez akarunk igazodni. Szóval, hogy felelős vagyok az Istennel való kapcsolatomért, és ezen túlmutatóan a gyülekezettel való kapcsolatomért, mert az nem csak rólam beszél, hanem az Istenről, magáról is beszél. Ugye, hogyan mutatom én be, hogyan mutatom én meg ezt a kapcsolatot a világnak, azoknak, akik még nem találtak rá az Istenre. Szóval nem csak engem fognak megítélni, nem csak engem fognak véleményezni, hanem bizony az Úristent, a gyülekezetet, az egyházat is fogják véleményezni az alapján, amit én teszek, amit mondok, ahogy vélekedek. Gondolkodtam azon, hogy megosszam-e ezt a példát, de nagyon felzaklatott tényleg, és nagyon sokat gondolkodtam rajta. Nemrég történt, elmentem egy másik gyülekezetbe, ahol sosem jártam, és az ottani lelkészekkel sem beszéltem személyesen, hanem csak telefonon, tehát nem ismertük egymást, és megálltam a kapuba, illetve próbáltam telefonon elérni őket, mert megbeszélt időpontra mentem, de senki nem válaszolt a telefonomra, próbáltam csengetni, senki nem jött ki, és ott vártam a kapuban, míg nem megjelent egy fiatal hölgy, és kinyitotta ott a kaput, kérdeztem tőle, hogy tudna-e segíteni. Mire ő mondta, hogy nem. Kérdeztem tőle, hogy de ezt és ezt a lelkészt keresem, tudna-e segíteni. És bár a szavai udvariasan hangzottak, de a hangsúly nagyon bántó és megalázó volt. Azt mondta nekem nagyon kedves szavakkal, hogy mondtam már, hogy nem tudok önnek segíteni. És bement a kapun, és becsukta az orrom előtt az ajtót, vagy a kaput. És azon gondolkodtam, és ennek az igének a mondani valóját erősítette meg bennem, hogy aki bemegy egy református parókiára, aki bemegy egy keresztjén helyre, aki bemegy egy templomba, az magára veszi azt a felelősséget is, hogy úgy kellene viselkednie, ahogyan egy keresztény emberhez illik és méltó. Ugye szoktuk mondani Julius Cézárnak a példáját, ami nem tudjuk, hogy valóságban megtörtént-e vagy nem, de nagyon tanító, ugye amikor a gyáva katonának azt mondja, akit ugyanúgy hívnak, mint őt, hogy vagy a nevedet, vagy a cselekedeteidet változtasd meg. Tehát vagy ne hívjanak kereszténynek, ha nem viselkedsz keresztény módon, vagy pedig, ha kereszténynek hívod magad, akkor viselkedj keresztény módon. Amikor gyerek voltam, és anyukám próbált engem nevelni, nem voltam túl jó gyerek, és sokszor mondta azt nekem, hogy de mit mondanak mások, hogy hogy viselkedsz, és ettől a mondattól mindig kirázott a hideg, hogy mit érdekel engem, hogy mit mondanak mások. De most már egy felnőtt fejjel visszatérek ehhez a mondathoz. Nyilván az Isten előtt állással mondom ezt, és hinni akarom, hogy az Isten lelke érthetővé teszi számotokra is ezt, amit én mondani akarok és ki akarok fejezni, hogy bizony fontos az, hogy mit mondanak rólunk mások. És ezt úgy mondom, hogy nem másoknak kell megfelelni, hanem az Isten előtt kell állni. És azt kell, azt illenék cselekednünk, azt illenék megélnünk, amit az Isten mond nekünk. Mert a mi szavainkról és a mi cselekedeteinkről vesznek példát mások, vagy ítélik meg az Istent mások, vagy vágyakoznak az Istenhez mások. És persze ebben benne van az is, hogy félreértenek bennünket. Benne van az is, hogy bármennyire is igyekszünk, a másiknak nem az jön le. Benne van az is, hogy csalódnak bennünk. Tehát egy csomó rizikófaktor ott van, ezt tudom, és tudja az Isten is. De tudjátok, mi a lényeg? Hogy legalább a szándék meglegyen bennünk. Legalább az indulat, ugye Pál apostol azt mondja a Filippibeli gyülekezetnek, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztusban megvolt. Nem más indulat, az az indulat. És ha az indulat megvan, ha a motiváció a szeretet, hogyha ő a példa, ő belőle vesszük az erőt, akkor a hibáinkat és a botlásainkat is helyre tudjuk hozni. Lehet, hogy nem tökéletesen, de legalább hitelesen. Mert a keresztény életben is benne van, és ezt tudjuk, meg tudjátok mindannyian, a jó is, meg a rossz is, a helyes cselekedetek és az elbukás is, mert hát emberek vagyunk. De az nem mindegy, hogy milyen indulattal cselekesszük a dolgainkat. Az nem mindegy, hogy a szeretet irányít-e bennünket, vagy pedig a saját kis motivációink, a saját indulataink. Fontos a hitelesség, és fontos az, hogy őszinték legyünk, de mielőtt bármit tennénk, az Isten elé vigyük a dolgainkat, és az Isten előtt álljunk meg a dolgainkkal. Ugye nagyon fontos az, hogy ismerjük magunkat, és a Szentírás is erre buzdít, hogy ismerjük meg magunkat. Honnan tudjuk legjobban megismerni magunkat? Hát az Isten tükréből, az Isten igéjéből. Mert ő elmondja, hogy mi a, nagyon csúnya és nehéz szavakat használok, hogy mi az elvárás, hogy miből látszik az, hogy mi az Istenhez tartozunk. És amikor olvassuk az igét, akkor nem szabad úgy elmúlnia az ige olvasásnak, hogy ne tenném mérlegre az életemet. Hogy én így csinálom. Én e szerint működök. Én ehhez tartom magam. Tehát kell őszintének és bátornak lenni önmagunk és az Isten előtt, mert egyébként nem leszünk hitelesek, és nem fejlődünk a hitben. Nehéz kereszténynek lenni, ha csak ezt az emberi oldalát nézzük. Ha csak azt nézzük, hogy mennyi mindennek meg kellene felelni. De arra hívlak titeket, ami nekem nagyon erőt adó mondat, mindig a Zsidókhoz írt levél szerzője írja, hogy nézz Jézusra. Tehát ne magunkra, ne a körülményekre, hanem az Úr Jézusra. Mert az ő
kegyelmességéből, az ő jelenlétéből erőt lehet meríteni. Amikor nem tudok szeretni valakit, az ő erejével megtanulhatom tenni azt. Amikor nehéz megbocsátanom valakinek, mert megbántott, és az fáj. Amikor magamtól csak annyit tudok mondani, hogy soha, még látni se akarom az illetőt, akkor nézz Jézusra, vegyél erőt tőle. Tekints arra, hogy ő mi mindenen keresztül jutott el oda, hogy megbocsásson neked. És tanulj tőle. Nézz Jézusra, és vedd az erőt ő tőle. Hát ebben segítsen meg mindannyiunkat az Isten, és hallgassa meg könyörgésünket, amikor hozzá esedezünk. Ámen. A 165. énekünknek a 3., 4. és 6. verseit énekeljük, készülve a dicsőítésre, és bátorítanék mindenkit arra, hogy ha úgy érzi, hogy imádságban segítséget kér, akkor merjen oda menni a testvérekhez, és merje megosztani a szíve legmélyén levő dolgokat. Urunk, valóban azért könyörgünk, hogy ne lakhasson más a szívben, hanem hadd legyünk szívünkkel, lelkünkkel, testünkkel, mindenhogy a tied. Legyél te otthon, nálunk, bennünk, és formálj minket a te akaratod szerint. Kérünk, hogy legyen a te áldásod rajtunk, és add meg nekünk, Istenünk, hogy egyre inkább Krisztus ívéjé formálódhassunk a te lelked által. Kérünk azért, hogy a jövő heti gyülekezeti táborunkon is legyen áldás, hogy lehessen ez a tábor annak a helye, amikor megértünk többet belőled, amikor oda tudunk fordulni még inkább hozzád, amikor felismerhetünk téged másokban, amikor barátságok köttethetnek, amikor közelebb kerülhetünk hozzád és egymáshoz is. Köszönjük, hogy Te jössz velünk, és köszönjük, hogy lehetőséget adsz nekünk. Urunk, kérünk a gyülekezetünk azon tagjaiért is, akik itthon maradnak, azokért, akik más szolgálatban vesznek részt, hogy a Te áldásod legyen velük is, rajtuk is. És kérlek, adj bátorságot ahhoz, hogy most, akinek különösen is szüksége van a Te erődre is, a Te jelenlétedre, az megkaphassa azt, még inkább azt a testvérünket segíteni tudjuk az ima szolgálat által, vagy pedig lehessen a dicsőítés is annak alkalma, hogy hozzád közelebb jöjjünk, hogy a Te jelenlétedből még többet megérezzünk. Kérünk Krisztusért, áldj meg minket. Amen. Imádkozzuk a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Fennállva vegyük az Istennek áldását, és a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. Maga a békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet. Ámen. Isten tiszteletünk zárásaképpen még helyünket elfoglalva énekeljük a záró énekünket, ami az új énekeskönyvnek a 73. éneke, Húsvér templom címmel. Nekem nincs más rajtad kívül, Jézus, ugye?
Nekem nincs más rajtad kívül, Jézus, életem forrása vagy, kézzel, lábbal, szívvel, szájjal, dicsélek, minden húrja rólad muzsikál. Nekem nincs más rajtad kívül, Jézus, életem forrása vagy, kézzel, lábbal, szívvel, rólad muzsikál. Ez a húsvér templom érted épült, neked ég a tűzbent oltárainál. Ez a húsvér templom téged dicsér, szívem minden rólad muzsikál.
Testvérek, az Isten tisztelet véget ért ugyan, de nekünk küldetésünk van ebben a világban. Menjetek áldással és békességgel.